hogyan vette észre magán, hogy érintett a koronavírusban?
Ez kicsit bonyolultabb ennél az én történetem, mert én ugyan tapasztaltam tüneteket, de ezek olyan mindennapi tüneteknek számítottak, mint orrfolyás, vagy derékfájás, illetve izomláz. Én jégkorongozom, és edzések után érezek hasonló fájdalmakat a testemben, úgyhogy ezért nem nagyon tűnt fel, de a megfázásra utaló tüneteim is voltak, amit azért nem vettem komolyan, mert elég erősen megáztam egy nagy esőben, és azt hittem, hogy abban fáztam meg. Ugyanakkor én Erdélyben voltam meglátogatni a 97 éves nagyapámat, akinek romlott az egészségügyi állapota, így veszélyeztetett zónában járva ugyan, de betartom minden szabályt, azt hittem, hogy megúszom. Úgyhogy amikor hazajöttem, utána kezdődtek ezek az apró tünetek, amelyek egy héten belül súlyosodtak, de nem voltak veszélyesek, ugyancsak orrfolyás, köhögés, tapasztaltam izomlázat, izomfájdalmat, derékfájdalmat, enyhe köhögést, aztán jött a szaglás elvesztése, az ízlelés elvesztése, akkor már kezdtem aggódni, és kezdtem gondolkodni, lehet, hogy ez mégiscsak koronavírus, de még akkor sem tudatosodottam magamban, próbáltam ezt vagy magamban hazudni, hogy biztos, hogy nem az. Aztán egy hétre rá, hogy én Erdélyben jártam, kaptam egy üzenetet az egyik rokonomtól, hogy egy másik rokonom koronavírussal fekszik a csíkszeredai kórházban, és akkor én is elkezdtem septében megoldást keresni, illetve bizonyítandó tesztet szerettem volna csináltatni. Házi orvosom nem tudott segíteni, ügyeletes orvos nem tudott segíteni, mentőszolgálat nem volt hajlandó szóba állni velem, úgyhogy kénytelen voltam a László kórházba bemenni, ahol egy tesztet csináltattam. De a teszt eredményét már befektetve a kórházban tudtam megvárni, mert akkor már a tüdőgyulladásom súlyos állapotot mutatott, a CT-vizsgálatom azt mutatta, hogy a tüdőm teljes terjedelmében begyulladt, illetve az ultrahang is ugyanezt igazolta. Nagyjából ez a történetem, amikor indult a koronavírus nálam.
Mit szólt ahhoz, hogy mondjuk a mentők nem vették komolyan, vagy hogy a saját lábán kellett menni a Szent László kórházba?
Valószínűleg ilyen protokoll volt abban az időszakban, az június végéről beszélünk, akkor a veszélyhelyzetnek vége volt, és a mentőszolgálatnak valószínűleg más dolga volt, mint ezzel foglalkozni, de elmondták, hogy ha bemegyek a László kórházba, akkor ott valószínűleg el tudnak látni. Én elmondtam, hogy vannak tüneteim, elmondtam, hogy van egy pozitív kontaktom, de ez valószínűleg a mostani protokollban nem elégséges. Tehát a feleségemet is, miután én megbizonyosodtam, hogy pozitív vagyok, és kórházban feküdtem, a feleségemet is csak 5 nap után tesztelték, a fiamat is. Tehát hogy kérni kellett, tehát ez nem megy automatikusan, a kontaktutatás sem annyira természetes, bár felhívott az INTS, és felhívott a rendőrség, és elkérte azoknak a személyeknek a nevét, telefonszámát, akivel az utóbbi időben találkoztam, de úgy tudom, hogy őket utána már nem keresték meg. Tehát valahogy nem működik. Se a kontaktutatás, pedig a koronavírusos betegeknek a felkutatása vagy tesztelése, ez egyértelmű.
Egyáltalán én onnan tudok arról, hogy ön mind ment keresztül, hogy a Magyar Hangban megjelent egy írása, és ebben azt írja, hogy 22 napot töltött a Szent László kórházban. Nyilván nehéz ezt néhány percben elmesélni, de milyen emlékei vannak a kórházból? Hogyan telik ott egy napja annak, aki koronavírus fertőzéssel próbál meggyógyulni?
Hát én szerencsés helyzetben voltam, mert nekem nem volt annyira súlyos az állapotom, vagyis hát ilyen középsúlyosnak mondhatnám. Nekem nem volt szükség se oxigén pótlásra, se az intenzív osztály előszobájában nem kerültem, de társaim, meg sorstársaim sajnos voltak ilyen állapotban, meg súlyos állapotban, meg is haltak közülük. Azon az osztályon, ahol én feküdtem. Maga a kórházról szerintem nem nagyon kell Magyarországon senkinek mesélni, mert akinek volt hozzátartozó, vagy önmaga volt kórházban, tudja, hogy elég is pártai körülmények vannak. A kórházak állapota az lepusztult, és a gyógyítás az is küzd problémákkal. De itt legfőképp a legnagyobb baj az volt, hogy ez egy járványkórház. Infektológián voltunk mi elszállásolva, úgymond, be voltunk zárva a saját szobánkba. Ez ott a legnehezebb elviselni a bezártságot, főleg amikor már az ember úgymond meggyógyult, mert nekem 10 napig tartott körülbelül a betegség. Ennek ellenére még 12 napot a kórházban töltöttem, mert nem tudtam negatív mintát adni. Folyamatos pozitív tesztjeim volt, ez az azt jelentette, hogy a vírusnak a maradványa, ami valószínűleg halott vírus maradványok voltak már, nem fertőztem már rég, de addig a kórházi protokoll szerint nem engednek ki a szabadba, és ez teljesen természetes, és el is fogadom, ameddig nem vagyok negatív. Ezért nekem kvázi egészségesen még 2 hetet majdnem ott kell töltenem a kórházban. És a bezártság volt a legfájóbb, meg az, hogy ugye ebbe vagyunk, nem csak hogy egymás között be vagyunk zárva, de amikor bejön egy új beteg, akkor ő még vagy nagyon fertőz, vagy már nem fertőz, ezt nem tudjuk, és a kommunikáció hiánya is nagyon zavar egy ilyen kórházban, mert hogy az orvosok azok csak ritkán jönnek be, reggeli van egy vizit, ami kb. 5 percig tart, aztán egy esti vizit, ami szintén egy 1 perc, 2 perc, egy idegen orvos jön általában esténként be. Tehát én a bentlétem alatt, a 22 nap alatt legalább 15-20 orvosra találkoztam. A 10. napon derült, hogy van nekem saját orvosom, és végül meg tudtam rá ismerkedni, de addig nem tudtam, hogy melyik orvos kihez tartozik, mert csak úgy jöttek, mindenki megkérdezte, hogy vagyunk, nagyjából ennyi volt a vizit, néha megnézték a tüdőmet, meg a szaturációt, azt folyamatosan mérték a nővérek, az azt jelenti, hogy az oxigén szinten, tehát mennyi oxigén szállít a vérem a tüdőmben, azt mindig ellenőrizték, meg naponta volt két hőmérőzés, meg a gyógyszerek, de alapvetően úgy nagyon nem volt nagy felügyelet rajtunk, hát ezt meg is értem, mert ugye fertőző osztályon vagyunk, az orvosoktól mindig át kellett öltözni ahhoz, hogy lejöjjenek hozzánk. Tehát senkinek nem ajánlom, hogy befeküdjön egy ilyen kórházba, de hát az élet így hozta.
Említette ugye a friss betegeket, akiktől azért tartott, ez azt jelenti, hogy többen vannak itt szobában. Hányan voltak?
Igen, én egy 3 ágyas szobában voltam, és a 22 napból 18 napot párban töltöttem valakivel. Először egy 80 éves úriemberrel, aztán egy 40 éves békés csabai tanárral, akiről kiderült, hogy végül negatív teszttel hozták be valami tévedés folytán. Egy pozitívnak vélték, behozták, aztán kiderült, hogy 2 tesztje is negatív volt, aztán elküldte, és az utolsó társam, ő pedig egy fiatal budapesti taxis volt, aki nagyon súlyos állapotba került kórházba, és még bent volt, amikor én kijöttem. Ő volt az, akinél percek döntötték el, hogy intenzívre kerül-e vagy sem, annyira rossz állapotban volt. Összezárnak beteget és gyógyulót, vagy fertőzőt is, nagyon fertőzőt, és erre amikor megkérdeztük, hogy mi indokolja, azt mondták, hogy hát 2 pozitív koronavírusos nem fogja egymást megfertőzni. Mert hogy elvileg aki pozitív, az pozitív, aki már negatív, de előtte pozitív volt, annak van annyi antitest a szervezetében, hogy ne kapja el újra a vírus. De ezt nem voltak nagyon meggyőzők az orvosok, se el kellett fogadnunk, hogy ez így van. Miközben voltak a kórházban üres szobák, de ez a kórházi protokoll alapján osztották be mindig az embereket. 2-3 ember volt egy korteremben, de voltak nagyobb kortermek is, meg kisebbek is.
Ugye ön is utalt már rá, és az újságcikkben is írt erről, hogy szembesült azzal, hogy az osztályról van, aki nem élve távozik, hanem ugye meghal.
Nagyon megrázó élmény volt, azt mindenképpen mondhatom. Főleg egy idős bácsira emlékszem, akivel néha kiszöktem a folyosóra, mert volt egy szabad folyosó, ami jelentette a külvilággal a kapcsolatot, ahol lehetett kicsit napozni, vagy levegőt venni, vagy kinézni a parkra, de ez tilos volt alapvetően, de azért azok a betegek, akik tudtak járni, mert ugye nagyon sokan nem nagyon tudtak járni, meg mozogni sem, mert itt főleg idős emberek, szerintem idős otthonból ide került, és itt maradt emberek voltak a többi szobában főleg. Tehát ezen a folyoson néha az ember próbált napi 1000-1500 lépést tenni, hogy valahogy karban tartsa a szervezetét. És itt mindig, amikor benéztem különböző kórtermekbe, akkor láttam embereket, akik vagy jó állapotban voltak, vagy kevésbé jó állapotban. Ez egyik úri ember, úgy láttam, hogy teljesen viszonylag jó állapotban van egészségügyileg, amellett, hogy mozgás képtelen volt, mert egy fél lábát levágták valami korábbi sérülés, vagy korábbi betegsége miatt, de úgy láttam, hogy teljesen aktív abban az értelemben, hogy nem egy magatehetetlen beteg. És neki már köszöngettem is, meg volt valami kontaktus közöttünk, és egyik reggel kiderült, hogy meghalt reggelre, de nem a koronavírus, mint olyan vitt el, hanem valami járulékos betegsége, valami krónikus betegsége, amiről nem tudom, hogy mi volt. Az szörnyű élmény volt, amikor reggel hallja az ember mondjuk egy vérvétel közben reggel 6-kor, hogy kihívják az egyik ápolót, hogy Kati baj van, van egy exitünk, tehát azt jelenti, hogy meghalt valaki. És akkor az ember találgatja, ki lehet az, mert ugye nem mehetünk ki a szobából, és nem is nagyon érdeklődünk, nem is a mi dolgunk ez, de amikor hallatszik, hogy mellettünk levő kórteremben valami idegen zajok, meg új zajok, meg sok ember, meg ágymozgatások, aztán meg a hullazsák cipzárjának a hangja, az örök élmény maradt nekem. Ezen a folyosón ugye láttuk már korábban is Elvisnek halottakat. Ez nem az első eset volt, de ez volt az egyetlen, amikor tudtam, hogy kiről van szó, és volt valami fajta, tehát ismertem az embert, ugyanis hostársam volt, de utána is még láttam elvinni halottat, de őt már nem tudtam beazonosítani. Amíg ott voltam, addig 3-4 ember hallatott meg, az nem tudom biztosan, mert nem egyértelmű, hogy mikor elvisznek ott a folyosón egy testet, hogy az most él vagy halott, de általában ha fekete zsákban van, akkor viszont már meghalt.
Ön mennyire félt akár attól, hogy ön is belehalhat ebbe a fertőzésbe, vagy amikor bekerült a kórházba, akkor mennyire volt megijedve, mennyire érezte úgy, hogy túl lesz ezen, milyen érzések kavarogtak önben?
Hát az elején mindenképpen nagyon féltem, és nagyon megijedtem, mert amikor én engem ott tartottak a kórházban, és nagyon jól tette az akkori orvos, hogy nem engedett ki, mert akartam menni, tiltakoztam, hogy most csak egy tesztre jöttem, nem azért, hogy beszküdjek, de mondták, hogy olyan állapotban vagyok, hogy innen nem ajánlott kimenni többet, amíg meg nem gyógyulok, úgyhogy az elején mindenféle félelemeim voltak, hogy mi fog történni, mikor szembesül az ember azzal a ténnyel. Még szerencsére engem egy külön elkülönített szobába tettek be, tehát nem a covidos részleg, hanem egy másik szinten. Egyedül vártam meg az eredményemet, tehát 2 napig tartottam, amíg megjött a pozitív eredmény. de már egyből elkezdtek kezelni. Tehát ahogy én befeküdtem éjjel a kórházba, már megkaptam az első adag favipiravir nevű gyógyszert, meg lázcsillapítót, meg másnap már az antibiotikus kezdték adni. Tehát attól függetlenül, nem tudták, hogy pozitív vagyok, vagy negatív, már elkezdtek koronavírusos tüdőgyulladással kezelni engem. Akkor nagyon féltem, és főleg azért is féltem, mert hogy nem tudtam, hogy kit fertőztem meg, és a családom mennyire van biztonságban, vagy mennyire nincs biztonságban. Ez a legszörnyűbb érzés, hogy ez egy dolog, hogy az ember meghalhat, és akár súlyos szövődményekben szenvedhet sokáig ez a vírus miatt, de hogy ha több embert megfertőzök, akkor az a lelkiismeretemet is erősen terheli. És főleg ez a két dolog, tehát a saját halálfélelem is persze szóba jött, a betegség elharapózása is erős volt, akkor már 38 fölötti lázam volt, amikor végül bekerültem a kórházba, de főleg ez a bűntudat meg a lelkiismeret mardosott, hogy most mi van, ha más is megfertőztem az én meggondolatlanságom miatt, mert ugye Erdélybe én mentem ki, a saját döntésem volt az, hogy kimegyek, akkor pont akkor lett szabad az út. Június végén volt egy ilyen 2-3 hetes időszak, amikor lehetett menni, jönni Románia és Magyarország között.
És végül a családjában volt másik fertőzés, tehát továbbadta, vagy nem adta tovább?
Nem adtam tovább szerencsére, legalábbis ha lehet hinni a tesztekben, a feleségemnek 2 negatív tesztje volt, a fiamnak 1 negatív tesztje volt. Ennyi tüneteik voltak nekik, tehát azért is féltünk, hogy esetleg megfertőzöttek, de a PCR tesztek azt igazolták, hogy nem fertőztem meg őket. Úgyhogy végül is ebből a szempontból megnyugodhattam, de azt nem tudom kizárni, hogy végül nem futott át rajtuk ez a vírus, csak lehet, hogy nem. Vagy nem megbízhatók a tesztek, vagy éppen nem akkor vették le. De az is lehet, hogy nem fertőzöttek meg. Másról pedig nem tudom, én az minden ismerősömet tájékoztattam még, amikor elindultam a tesztvételre a László kórházba, akkor körbeküldtem Viber csoportokban, meg Facebook csoportokban azt, hogy én lehet, hogy fertőzött vagyok, tehát mindenki úgy gondolja meg az aznapi, vagy másnapi, vagy a következő programját, hogy lehet, hogy ők is azok, de visszajelzések alapján nem volt más fertőzött.
Mennyire érzett fájdalmat, amikor már a tüdőgyulladása volt? Vagy akár korábban?
Akkor kezdtem gyanakodni, amikor utolsó napokban, még itthon voltam, és nem már a kórházban, hogy a hátam fájt nagyon. Tehát éjszaka nem tudtam aludni tőle. Olyan volt, mintha szétfeszítenék a hátamat valami idegen hatalmak. Nagyon fájt a hátam, de ennél nagyobb fájdalmat szerencsére nem éreztem. Tehát például az orvosok mindig azt kérdezték, hogy kapok-e levegőt, amikor a kórházban voltam. Nem tudtam erre a kérdésre választani, mert én mindig jól kaptam levegőt, jól tudtam levegőt venni. De például az egyik beteg, akit a végén voltam együtt, ő egyáltalán tudott levegőt venni magától, tehát neki kellett már oxigén, és hogyha felült, akkor a köhögésben meg a levegőkapkodásban majdnem egy elájult, annyira gyenge volt. Ez nekem ilyen fájdalom nem volt, nekem a legerősebb fájdalom a hátfájás, meg a végtag fájdalom volt, nem fájt a gyomrom sem, meg a hasam sem, tehát például volt, akinek akit meséltem, taxis, neki iszonyatosan fájt a hasa, gyomortájékon, ő sokkal jobban érintett, tehát ő volt, akit azt mondom, hogy kritikus állapot volt, és rajta keresztül láttam, hogy ez milyen szenvedést tud okozni ez a betegség, mert az előző két szobatársam, akik ugye közvetlen kapcsolatban voltam, ők nem produkáltak olyan sok tünetet, meg nem is számoltak be fájdalomról, egyikük ráadásul egészséges is volt, de ez a 30 év körüli taxis, ő viszont nagyon szenvedett.
Biztos az ön környezetében, vagy ha máshol nem médiában találkozik azzal, Facebookon és mi, hogy nagyon sokan vannak, és szerintem egyre többen, ahogy múlik az idő, akik szkeptikusok a koronavírussal kapcsolatban, hogy ez nem is valódi betegség, nincs is ilyen, stb. Stb. Nekik ön, mint aki ezen átment, mit üzenne?
Hát nagyon vegyék nagyon komolyan ezt a betegséget, mert ameddig nem jut el valaki egy kórházba, addig tényleg azt érti, hogy ez egy banális megfázás, ezzel szokták becézgetni ezt a betegséget. De ahogy a kórház küszöbét átléptük, onnantól kezdve tudatos az emberben, hogy két út van innen a folyosóról kifele, vagy saját maga távozik a szókmókjával boldogan, vagy pedig egy hullazsákban viszik el. Tehát ez a két út lehetőség van onnan, és ez a baj, hogy nem az emberen múlik, és nem az immunrendszerén múlik, hanem olyan dolgokon, amit nem tudjuk, hogy hogyan működik a szervezetben. Amikor bekerültem, akkor az orvosok azt mondták, hogy most ez az állapotom, ez olyan, hogy ebből bármi lehet. Tehát akár meg is hallhatok, ezt nem mondták ki, de a bármi lehet, az egyértelmű volt, hogy erre utalnak. Miközben én úgy éreztem magam, mint máskor, csak az, hogy kicsit lázam, meg fáj ez az amaz, meg nem baj, túl jól, de nem éreztem magam, hogy meg fog halni. De az orvosok mégis komolyan mondták azt, hogy egy olyan néhány napos időszak következik, amikor eldől, hogy merre megyünk tovább. Ez lehet a gyógyulás útja, de lehet az intenzív részleg, ahol intubálni kell az embert, és onnan már nem biztos, hogy visszatér. Egy dolog, hogy a vírus tönkreteszi az ember szervezetét, és ha más krónikus betegsége van, akkor azokat erősíti, de a legnagyobb veszélyt a saját magunk immunrendszere jelenti, mert az immunrendszer egy túlzott reakcióval képes megölni magát, a gazda szervezetet, tehát magát, engem, a főbb szerveimet, a szívemet, a májamat, a vesémet támadja meg. A saját immunrendszer hogy a vírust kiírtsa. Ez az a úgynevezett citokén vihar, amit az orvosok a legjobban félnek, hogy ha ez bekövetkezik, akkor nagyon nehéz visszafordítani. Ezért folyamatosan az első napokban úgymond megfigyeltek, és állandó napi vérvétel, napi vizelet, mintát kellett adni, tehát folyamatosan figyelték az állapotomat, a különböző biomarkereket a szervezetemben, meg a véremben, hogy tetten érhessék azt a pontot, amiből már elvileg nincs visszaút, és akkor megfelelő kezeléssel tudták volna orvosolni. Azt az el kell mondani, hogy László kórházban azért visznek mindenkit oda be. Az ott van egy olyan eljárásrend, meg gyógyszerezési lehetőség, amit csak ők végezhetnek. Ez a Magyarországon ez a bevett, vagy egyik bevett eljárásrend, és aki oda kerül, abban bízhat, hogy jó kezekbe kerül. Tehát attól függetlenül, hogy milyen állapotok van neki kórházban, azért a mai orvostudomány állása szerint, amit ők ott művelnek, az a gyógyítás szolgálja.
Mióta kijött, meggyógyult, azóta változtatott valamit az életstílusán, vagy akár a koronavírus elleni védekezésben, vagy most úgy van vele, hogy valameddig bizonyára védettsége van, és ezért most azért szabadabban van a világban?
Nem gondolom úgy, hogy a védettségem nagyon hosszú távú lenne. Ez elég sokat után olvastam, meg az orvos is tudtak meggyőzni, hogy ez másképp lenne. Én úgy gondolom, hogy kb. 3 hétig vagyok védett a antitestek révén. Tehát én a koronavírus előtt is igyekeztem megóvni magamat és családomat a vírustot, hordtam maszkot, megfertőtlenítettem, és ezt most is azt teszem ugyanúgy a vírus elmúltával, csak most már tudom, hogy milyen következményei vannak annak, ami egy rossz döntésnek, vagy egy rossz lépésnek, hogy az ember mondjuk egy fertőzöttel kerül kapcsolatba. Tehát óvatosabb vagyok szerintem sokkal, mint voltam. Sokkal jobban zavar is, hogyha mondjuk a héven, vagy a tömegközlekedésen, vagy akár egy bevásárlóközpontban maszk nélküli embereket látok, már volt olyan helyzet, hogy szóváltásba is keveredtem valakivel, ezt korábban a koronavírusos betegségem előtt biztos nem tettem volna meg, de azt látom, hogy az embereknek a nem törődömsége az nagyon nagy, és én attól félek, hogy súlyos árat fizet azért a magyar társadalom, akit egyébként eddig nagyon elkerült a valóban, elég jól állunk a megbetegedések számát, illetően legalábbis amit a statisztikák mutatnak, de ennek meg ezt a bővítje, attól félek. Főleg, hogyha az emberek többsége tagadja, és nem veszik komolyan. Mert ezt látom ma, tehát bárhol megyek, bármerre járok, azt látom, hogy nagyon kevesen veszik, egyre kevesebben veszik komolyan.
Tulajdonképpen ezért vállalta azt, vagy ezért érezte úgy, hogy írnia kell?
Nekem nem volt szándékomban, én bár újságíró vagyok, de én autóiparral meg autókkal foglalkozom, a járműipar.hu nevű portálnak vagyok a főszerkesztője, tehát nem akartam előírni, szoktam fotózni, és készítettem néhány képet csak magamnak az emlékeim ébrentartására a kórházi 22 napomról, és ezt kiraktam egy ilyen kisebb fekete-fehér válogatást ezekből a képekből a Facebookra, és az egyik ismerősöm, aki a Magyar Hang lapigazgatója, keresett meg, hogy nagyon megrendítették ezek a képek is, mivel hogy ez egy olyan zárt rendszer, ahol nem nagyon jut be újságíró, és én benn voltam, és nekem megvannak ezek a képeim, akkor megkérdezte, hogy mi lenne, hogyha ezeket a képeket felhasználhatná ő az újságjában, és akkor utána azt kérte, hogy írek esetleg hozzá egy pár sort. Tehát nem volt szándékom erről írni, de miután megkértek, úgy láttam, hogy igen, van értelme. És utána a visszajelzések azok nagyon meglepőek voltak, mert rengetegen érdeklődtek utána, meg rengetegen örültek ennek a bejegyzésnek, ennek a cikknek, mert nagyon sokan szembesülnek azzal a vírus tagadással, meg a közömbösséggel, meg a nem törődömséggel is, és kaptak egy képet arról általam, hogy milyen ez, amikor az ember bentről várja a gyógyulást.